Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
A Civil Rádió mai műsorában a köztársaság napjára emlékezünk a Bibó István közéleti társaság rendezvényében. A rendezvény első részét két héttel ezelőtt hallgathatták meg. A mai műsorban Spíró György előadása hangzik el a köztársaság napjáról, majd Bródi János kitüntetésére Kuncze Gábor laudációját hallgathatják. Ezt követően Bródi János összefoglalja élettörténetét, majd közösen énekelhetünk együtt vele.
Kérem, Spíró Györgyöt előadása megtartása. Október 23-án Szűrűs Mátyás volt kelet-berlini és volt moszkvai nagykövet. A politikai bizottság, vagy az országgyűlés volt Szűrűs osztályvezetője, a Magyar Szocialista Munkáspárt központi bizottságának tagja. A parlament erkélyéről kiáltotta a harmadik magyar köztársaságot. Az országgyűlés június 19-én szavazott az ország címeré. Sokakkal szemben az SZDSZ-es Szabó Miklós történész a Kossuth címet támogatta, mondván. A Horthy rendszer idejében született meg az a gondolat, hogy a korona az ezeréves magyarság, az ezeréves magyar történelem szimbóluma. A Horthy királyság azonosította magát az ezeréves Magyarországgal. A koronás címerünk lesz, sokan úgy értelmezik majd itthon és külföldön, mint a 45 előtti úri Magyarországhoz való visszavágyódást. A koronás kis címer kétszer annyi ilyen szavazatot kapott, mint a Kossuth címer, de nem kapta meg a szükséges kétharmados többséget. A kérdést ismét napirendre győzték. 1990. július 3-án Balsai István igazságügyi miniszter egyedül a koronás kis címerre vonatkozó törvényjavaslatot terjesztette be. Antal József miniszterelnök kijelentette, akkor majd úgy ítélte meg, hogy az ország közvéleménye a koronás címer mellett van, amely az előző parlamenti szavazásnál majdnem megkapta a szükséges minősített többséget. Az országgyűlés 258 igen szavazattal, 28 ellenében, 35 tartózkodás mellett a kormány előtegyeztésének megfelelően a koronás címet nyilvánította a Magyarország állami címerévé. A magyar nép a szabadon választott képviselői útján a jobbágyság visszaállítására szavazott. De most nem a többségről fogok beszélni. Györök Leó 1847. április 22-én született. Apja az évszázados nemességre visszatekintő Györök György, a szabadságharc hadbírája volt, édesanyja a Horváth Novákovics Julianna 1851-ben 28 évesen ikreket szült, belehalt és néhány hét múlva az ikrek is meghaltak. Leó 4 éves volt ekkor. Az apa nehezen kapott állást, kivadáron vagy Nevecserben ügyvédeskedett, jogi szakkönyveket és színdarabokat írt, szintársulatot szervezett, állandóan eladósodott, a 60-as években Balatonfüleden, Sopronban, majd Keszthelyen próbálkozott lapszerkesztéssel, pedagógus lett. Megírta a Margit sziget történetét, kézzel színezett rajzokkal maga illusztrálta, verses színművének címe, negyedik Béla a Margit szigeten, vagy a Margit szigeti apácák. 1875-ben a 6000 fős szalókon megalapította a lányiskolát, ott halt meg 1888-ban. Ismernie kellett a dédapámat, Spiro Mihályt, aki a szavukkal hol összebont, hol külön választott, hol megint összebont apát zsidó fiú iskolájában volt a mitú. Leo a Székesfehérvári középiskola után fiúméban tanult tengerésznek. Hajótiszt lett, de kardikban kiszállt, nyelvtanítából élt, majd a Sorbonnon beiratkozott az út- és hídépítő mérnöki karra, filozófiát hallgatott és Courbet festőiskolájába járt. A Párizsban élő Tisza Ágost levele szerint Leo 1871. március 18-án letette a mérnöki vizsgát, és hazakészül Magyarországra, hamarosan nagykörú lesz, és az anyai örökségét óhagyja elrendezni. Nem akármilyen teljesítmény, ha meggondoljuk, hogy az Árovicsban apján kiáltották ki a kommünt, amelynek Györök Leo a katonája lett. De már addig is háborús körülmények között végezte az egyetemet, hol az órák, hol a vizsgák maradtak el, és csak azért húzta ki Párizsban, hogy a vizsgáit letehesse. Ösztöndíjat soha nem kapott. Magyarországon egyedül a Székesfehérvári nagybátyja, Slamandinger Imre támogatta, akitől az anyai örökség terhére Györök Leo felüleget kért. Friss diplomájára való tekintettel az erődítések építéséhez osztották be. Hadnagyként kezdte, hamarosan vezérkari századossá nevezték ki Jaroszlav Dombrovszki lengyel tábornok seregében, így irányította a Portmán jó védelmét. Pontos ágyútűzzel és váratlan kitörésekkel 3 hétig tartott a Párizs kapuját, majd a már homos Iszivár parancsnokává nevezték ki a lemondott Emil Bőrödött tábornok helyére, aki megpattant Svájcba. Györök az utolsó pillanatban vonult vissza maradék csapatával. Visszavezényelték parancsnoknak a portmajóra, naponta és félnaponta 24-es ágyukat, homokzsákokat, lőszert kért a főparancsnokságból, mindenből kevés volt. Május 21-én elállítják őket, május 23-án a Mirha utcai barakában Dombrovszki tábornok alá a sebet kapott, másnap temették. Györök Leo 2 tisztársa, Jeannier és Lafayette századosok árulásért följelentették, letartóztatták, de hamarosan kiengedték és megint harcolhatott a Père-Lachaise temető nemzetőrei között, minden május 21-én bekerítették, és a temető falánál a jövőbe mutató elmés találmányal a golyószóróval halomra lőtték őket. Leónak a lábát találták el, a rázsugonó halottak megvédték az életét. Éjszaka kiásta magát, Griszavágos lakására ment, akit másnap, a kommun levelésének napján, vele együtt tartóztattak le, épp az ő tejtegetése miatt. Griszavágosot a monarchia tisztviselőjét a fia az ellenforradalmának hatóságánál igazoltak, őt elengedték, de Leo halálra, majd kegyelemből örök deportálásra ítélték, még nem tudván, hogy a Montmartre bástyájának parancsnoka volt. 1871. június 6-án Brestre szállították, a kikötőben 12 ezer foglyot gyűjtöttek össze a börtönnél alanyított osztályokon. Leo hajója, az Aube hajnal, 975 deportáltat fogadott. A hajókadon szalma nélkül hevertek, romlott ételt kaptak, ha egyáltalán. A rabok kétharmada, a hivatalos iratok szerint a fele, 4 hónap alatt meghalt. Leo tetevet hiába szállítását hiába kérte. Szeptember végén a hajó új kelott Kaledóniából indult, de Leo már nem volt rajta. 1871. decemberében Budapestre érkezett. Azt mesélték ide haza, hogy a hajó panaszokának feltűnt a rajzolgató fiatalember, és a fedélzeten függőárgyat és rajzeszközöket biztosított a számára. Amikor a hajó elindult, így a fáma, Leo a kézbe vetette magát, úszott, felvette egy falászhajó, és rejtett utakon érkezett haza. Nem tudni, ezen értesülése kitőle. Azt is terjesztették, hogy a francia-porosz háború kitörésekor Azonnal önkéntesnek jelentkezett, ott volt a szedáni vereségnél, Berlinba szökött, majd vissza Párizsba, ami kevéssé valószínű az egyetemi tanulmányai miatt. Az is így lett, hogy Görög Leó részt vett volna a Van Gogh oszlop ledöntésében, Courbet, a nagy festő, a példaképe kérte volna fel erre a munkára, de Courbet nem vett részt a tetején Napóleont hordozó oszlop ledöntését elrendelő bizottság ülésén. Leó pedig az oszlop ledöntésének napján, május 16-án már a Montmartre előtt tüzérparancsnoka volt. Slamandiger Imrének Risse Ágost a kormánypárti konzervatív ellenőrző lap párizsi levelezője írt, hogy tegyenek valamit az ifjúért, a nagybácsi pedig minden követ megmozgatott. Ki volt Risse Ágost? Egy szócikk szerint az 1867. évi párizsi világkiállításra Risse Ágost készítette a francia nyelven a magyar kiállítás katalógusát és együtt a Magyarország rövid leírását. A párizsi osztrom alatt több levelet írt az ellenőrnek. A háború után visszatért Magyarországba. Budapesten ügyvédére látított, de már 1873-ban Schwarzwald meghívására Bécsbe ment és elvállalta a kiállítás fordító osztályának főnökségét. 1875. novemberében a magyar királyi miniszterelnökség sajtóosztályában a külföldi lapok előadójává nevezett ki lánya, Etelka, Indi Árpádné, fia László pedig Londonban él. Az utolsó értesülés téves, Etelka Gyurmán Adolf lánya volt, de Indi Árpád valóban Risse párizsi lakásában ismerte meg. Padmacik legényeben Gyurmán Aranka néven szerepel, ami szintén téves. Gyurmán Adolf lapszerkesztőként és külpolitikusként Kossuth esze volt, ahogy 1849-ben titulálták. A kormányzóval együtt emigrált, Amerikában angol és német lapot szerkesztett, a rabszolgaság ellen érvelő cikkeket írt, ezzel Kossuthot a déli államokban szalonképtelen. 1854-ben Londonba költözött cikkeket, tanított 1863-ban hazatért, szerkesztőleg és a kiegyezés híve 1869-ben halt meg. De szintén szabadságharcos volt Risse Ágost is, aki részt vett Buda visszafoglalásában és századosként a komáromi harcokban. Gyurmán emigrált, és fokozatosan lett a közös vonali híve. Risse is emigrált, 5 évet élt Amerikában, 1854-ben ment Párizsba, ő ásta elő II. Rákóczi Ferenc emléki raktorait. 1866-ban őrnagyot kapott a porosz-magyar seregében, aztán váltott, és a monarchia diplomatája lett. További életét már ismerjük. Risse-nak a kommunről név nélkül megjelent tudósításai szerint a vörösök egyetlenkednek, randalíroznak és nem értenek semmihez. Idézem 1871 április 7-én. A kommun pénze fogy, ezért a Bonaparte családnak és híveinek házait készül eladni. A Figaro szerint 150 ezer ember menekült meg Párizsból, és idegenek nem érkeznek. Hírlik, hogy egy sereg angol tolva érkezett a rablás reményében. A kommun keddi ülésében egy indítványra válaszoltatott, hogy a foglyok már mind szabadon bocsátattak, kivéve a forradalom elleni bűnét elzártakat. A kommun tagjai 300 frankot húznak havonként, stb. Indi Árpád 1560-ban diákként részt vett Tácsics tárolható összeesülésében, ült 2 évet, a rendszer a kedvére ölte és kormánypárti szerkesztő lett belőle. Györök Leó nem tört meg, és nem egyezett ki senkivel. Ügye időben került Richard Metternich herceg párizsi osztrák-magyar nagykövet elé, aki kieszközölte, hogy a köztársasági Györök Leót, a párizsi kommun hadvezérét, a Bécsben székelő közös külügyminiszter Andrássy Gyula gróf személyes kérésére az ellenforradalmi hatóság kiadja a monarchiának. Büntető ügyét még évekig vizsgálták Párizsban, de az ottani címén soha nem találták. A börtönhajón használt vázolt füzetét hozott érte. Nevezetes rajza a kigenyű rab, Mennyiány Szilánszó első világháborús rajzait előregezi. Nyomasztó az ó börtönhajó üres nyomra olyan, mint egy borulics tér. A börtönhajó parancsnokát szintén lerajzolta, ártalmatlan bajszos ember. 1871 végétől Leó mérnökként a belga vasútépítő társaságnál dolgozott az 1873-as csődig, majd 1874 végig a Magyar Király járványosokatnál. 1877-ben a Budapesti Egyetemen magyar-francia nyelvtanári képesítést szerzett, és kinevezett a Fiume főgimnáziumában magyar és francia nyelvtanárnak. Oroszul írt magyar nyelvtanát a Budapesti Szemle kiválónak minősítette. Az iskola vezetése plágiummal vádolta meg, és bár a vádat pereskedés után visszavonták, Leó 1880-ban ott hagyta őket. Budapesten lett polgári iskola jóra hagyó tanár, 1885-től a belvárosi főreáliskola, a majd Eötvös Loránd gimnázium francia tanára. 1886-ban kinevezték a francia és a magyar nyelv rendes tanárának. Még a 70-es évek elején feleségül vett egy Magyarországon tartózkodó francia nyelv tanárnőt, aki aztán a 9 hónapos fiát, Leó Tivadart elhagyva visszaköltözött Franciaországba. Leó második házasságából volt a gyereke, 2 hónapos korában meghalt, a házasság tönkrement. Fennmaradt egy Leó által készített 1883-as fénykép a 9-10 év körüli fiáról, aki egyedül nevelt. Eleinte véget hajókkal, majd a maga tervezte kurulnevű utolással járta az Adriát és a földközi tenger magyar és nem magyar barátaival. Első adriai útját Szinnyei Otmán rögzítette meg magyar logóval az Adrián című 1892-es könyvében. Leó a hajónázatokat készített, kisebb és nagyobb tengeri képeit Pesten festette meg. 1882-től szerepelt a képzőművészeti társulat állatai, a kritika melegen nyitotta. Képeit a Nemzeti Múzeum, Székesfőváros, Klotilde hercegnő, Zala György, Mukácsi Mihály, Feszlőp Ügyes, Pelevi Károly és más neves gyűjtők vásárolták. 1890-ben jelent meg regénye a Bandi lázadásról. Lázadó hajósnek viszontagságai a csöndes tengeren. Való történet. Az ifjúság számára írta és rajzolta a szerző. Aki akarta, a Kundin mesébe helyezett allegorikus történetének is érthette, de nem igen akarta. Lucin Piccolo, Málévosi szigetén telket vásárolt és házat akart építeni, hogy nyugalom a vonulása után a festésnek érhessen. Lelkületében nem egyezett a tanári pálya csöndes, lassú, türelmet emésztő munkája, írja a kollégája dr. Veszeli Ödön az intézet 1899-1900-as évkönyvében. Úgy érezte magát, mint a kórházra kötött sólyó, mely repülne, de nem repülne, csak ameddig a rapszín enged. Az 1899-1900-as tanévben még azért vállalta a tanítást, hogy kezdő tanár fiát segítse. Erősnek és egészségesnek látszott, december elején hirtelen aggodalmak fogták el egészségi állapota felől, otthon maradt és nyugtalankodott. Ideges volt, azt állította, hogy szélütés érte kétszer is. Alig volt otthon egy hétig. Mi történt lelkében, ki tudja? Ki tudja, hogyan veszítette el az egyensúlyt? 1899. december 15-én halálhírét vettük. Önmaga vetett fegyverrel véget életének. A szocialista utókor megrógta, amire Györök Leó nem vette fel a kapcsolatot az itthoni munkásmozgalomban. Tordai György a Róla ért ifjúsági regényében címe Pernyét volt a szél, gondolat 1959, még a kommun napjaiban összehozza Franke Leóval, a másik Leóval, a regényben remekül megérték egymást. Nem úgy fest azonban, hogy a Mileunk a Sztálin születése előtt már 7 évvel sztalinista képviselő Franke Leóval megtalálta volna a hangot. Ha ugyan találkoztak egymást, egyáltalán. Párizsban aligha, 1871. április 20-án, amikor a párizsi kommunisták elhatározták a Védelmező Bizottság megalakítását, amelyet Franke Leót is beválasztották, a Mileunk épp a Portmayó védelmében volt elfoglalva, ahol, mint a négy nap múlva telepedő Dobrovszki tábornok bejelentette, folyamatosan ágyúzták őket. Franke Leó, a Munka és Kereskedelmi Bizottság vezetője, a végeknek megtiltotta az éjszakai munkát, és az éjjel a palarcoló forradalmárok köztük Györök Leó, az őrnagy, aki nem sokára az utolsó bástya a Montmartre parancsnoka lesz, éhen maradtak. Nehéz az ügyészség megbocsátani. Nem sok magyar harcolt a köztársasági eszmény, olyan szenvedélyben, mint Györök Leó, a mérnök, katona, festő, író, nyelvtanár. Amikor 1871 végén hazaérkezett, a köztársaság eszménye végig kihult. Élt, festett, tanított, amit meg nem ütötte a buta 52 évesen. Második élete is fekhetetlen. Györök Leó a fennmaradt fényképe szerint sovány, fekete szakállú, borús tekintetű fiatalember, akár Franke Leónak is érhetné az ember. Semmi jelenet keresték volna egymás társaságát, és annak sem, hogy Györök és Táncsics ismerték volna egymást. Szégyellette a forradalmát köztársaságpárti Györök Leó, hogy egy megtermi herceg mentette meg a távollétében felakasztott Andrássy Duda gróf utasítására, aki azóta Ferenc József a hógyér bizalmasa lett. Ugyancsak kellemetlen lehetett a frakciózás mocsalában tenyésző budapesti szottemeknek, hogy felbukkant közöttük egy kommunál mérnökőrnagy, aki hősiesen védte az utolsó párizsi erődöt, és 24 évesen az életét adta a köztársaságért. Nem üteltett róla, hogy nem találták el rendesen. A hercegeknek és grófoknak Leó a háláját soha nem nyilvánította, a munkásmozgalommal nem érintkezett, a monarchia láti tenyészetéből menekülve akkor is messze vizeken hajózott, amikor Pesten festette a képeit. A napi politikáról soha nem nyilvánított véleményt, meg volt a véleménye. A regényírás és belső emigráció. Regényének bírálói szerint, amiből nem találtam példát, a banki matkózai jogosan lázadnak, győzelmek után pártokra szakadnak, és minden szempontból inkompetensnek bizonyulnak. Idén zárja a művet valamit időben és térben messze a világtól. 1972-ben dolgozták fel képregényben a Fülesben, szöveg halászdulat, razzuk az órád elé. Györök Leót a nemzeti emlékezetből kitörölték, emléke valamennyire mégis felmaradt azok által, akik soha nem élettek köztársaságban, és akiket Györök Leó eszmélye a 19. századi diktatúrák idején is megragadtak. A francia anyagokat, amelyeket Nádasdy Lajos tett közé 1989-ben, a 70-es években Móth Péter párizsi nagykövet gyűjtötte össze a francia katonai archívumokból. Móth Péter is lehetne regényhős. 1911-ben született, apja evangélikus lelkész. 1929 és 1932 között a Pázmány Péter Tudományegyetem hallgatója. 1931-től részt vett a munkásmozgalomban, 32-ben letartóztatták és kizárták az egyetemet. 1935-től 38-ig a Sorbonne-on tanult. A háború alatt a francia partizánok századosa. Rajk László kabinetfőnöke és a külügyminisztérium személyzeti csoportvezetője 1948. szeptembertől az elnöki osztály vezetője. 1949-ben januártól májusig Károly Mihály párizsi követ mellett tanácsos. Az a rendelték, 1949. június 2-án még a repülőtéren letartóztatták, felesége a hír hallatán öngyilkos lett. Mónd Péter 1950-ben életfogytiglani börtönbüntetése ítélték. 54-ben rehabilitálták, 55-56-ban a fővárosi Szabó Erőkönyvtár igazgatója, októbertől Magyarország athéni követ. 1956. december 20-ától 1962-ig Magyarország állami megszépviselője. 1962-től 68-ig a külügyminiszter első helyettese, 68-74-ig párizsi magyar nagykövet. 74-től az UNESCO állandó magyar képviseletének vezetője. 75-től 88-ig az MSZP központi bizottságának tagja. 1996-ban halt meg. Talán annyival volt nehezebb a 20. század a 19-nél, amennyivel makulátlanabb maradható Györök Leó, mint utóda Mónd Péter, aki a pekére nem tudott festeni, bármint mindig jobban járt, mint Károly Mihály előző titkára, Havas Endre, aki a börtönben megőrült és 1953-ban agyon verték. A köztársaság napján emlékeztem rájuk.
Köszönöm szépen a kérdőzőt hozzászólását, a szépen. Következik majd a Vigor István demokrácia díjátadása. Előtt el kell mondanom, hogy a demokrácia díjat annak idején Kocsis András Sándor és Gáspár István kezdeményezték, alapították, aztán átadták a Vigor István Közéleti Társaságnak, és azóta én már több évtizedet adjuk ki ezt az elismerést azoknak, akik nagyon rászolgáltak. A mostani díjazott nevét nem mondom, egyenlőre legyen jelölt. Vele a kapcsolatom 1969-ből datálódik. Akkor vettük fel egymással a kapcsolatot, ő az éterben, hát én pedig ugye a Földön voltam, akkor jelent meg ugyanis a 1969-ben egy nagy lemez, amelyben volt egy Sárika az szám. Nekem akkor volt egy Sárika ismerősöm, aki sajnos nem volt kicsit is mutáska, ezért a Happy End végül is nem következett mint ebben a dalban, de azt levonhatta az ember tanulságból, hogyha nagyon akar valamit, akkor előbb-utóbb a céljait elérheti. A jelölt, akiről szóban a Wikipedia szerint ezzel a mandattal vezetik be a bemutatását. A 20. századi magyar zene és kultúrtörténet meghatározó alapja, a magyar nyelvű beatzene megteremtője. Őt fogom most hallgatni. Azok az ismerőseim, akik engem is ismernek, ettől a gondolattól a szívükhöz kaptak, mert ők tudják, hogy az általános iskolai tanítónémi azt mondta nekem, hogy minden énekórán kapok egy ötös, amelyik nem énekel. Hogy jövök én egy dalszerző dalnak a dalodálásához, de ígérhetem önöknek, hogy nyugodjon meg mindenki, maradok a szövegeknél. Annál is inkább, mert ezek a szövegek érdekesen változtak, hogy először tényleg megjelent a magyar nyelvű vízene a szokásos témákkal, ám ezek egyszer csak elkezdtek megváltozni a jelölt szövegei esetében, elkezdett reagálni a különböző társadalmi jelenségekre, azokra az eseményekre, amelyek vele történtek, és amelyek úgy gondolta, hogy véleményt kell mondania. Például ilyen az 1968-ban keletkezett, március 1848.